reggeli műszak. Munkajogi podcast Godamárkkal.
A múlt heti beszélgetésünk során részletesen megvilágítottuk az azonnali hatályú felmondás próbaidő alatti alkalmazhatóságát, esetleges korlátait, illetve hogy milyen esetekben kell az azonnali hatályú felmondást utólag mégis megindokolni. Nem volt már sajnos időnk arra, hogy elmélyüljünk abba, hogy vajon a próbaidő lejárta után milyen esetekben van lehetőség a munkaviszony azonnali megszüntetésére. A munkavállalók nagy része szerintem nem is rendelkezik annyi munkajogi ismerettel, hogy azt tudják, hogy egy ilyen lépés a munkáltató részéről súlyos munkavállalói kötelezettség szegést feltételez. Goda Márk munkajogásszal beszélgetünk ma arról, hogy melyek azok a helyzetek, amelyek a munkáltató erre irányuló döntését előidézhetik. Milyen szabályokat, törvényi feltételeket kell a munkáltatónak szem előtt tartania? Gondolok itt többek között arra, hogy van-e például indoklási kötelezettsége a munkáltatónak, van-e határidő az azonnali hatályú felmondás közlésére, milyen kihatása van az intézkedésnek az anyagiakra, és végezetül milyen súlyú kell, hogy legyen egy munkavállalói kötelezettség szegés ahhoz, hogy a munkaviszonyának így módon történő megszüntetése kifejezetten indokolt legyen. Márk, adott egy munkaviszony, a próbaidő letelt, és a munkáltató nem akar a munkavállalóval már együtt dolgozni, amiért a munkaviszonyt lehetőleg azonnali hatállyal kívánja megszüntetni. Hogyan van ez ilyenkor? Mi a teendő? Mi a protokoll?
Szia, Ákos. Nos, önmagában az, hogy a munkáltató a próbaidő lejárta után úgy dönt, hogy nem szeretne a munkavállalóval ilyen meg olyan megfontolásból eredően együtt dolgozni, ez még kevés ahhoz, hogy a munkaviszony azonnali hatálya megszüntetése kerüljön. Ugyanúgy, mint a felmondás esetében, az azonnali hatályú felmondást is ugye indokolnia kell. Ráadásul a felmondáshoz képest az azonnali hatályú felmondással szemben a törvény sokkal szigorúbb feltételeket támaszt. Egyrészt ugye a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét kell, hogy megszegje a munkavállaló ahhoz, hogy egyáltalán az azonnali hatályú felmondás opcióként szóba kerülhessen. Ezen kívül ugye fenn kell állnia törvényi feltételként az, hogy ezt a lényeges kötelezettségszegést szándékosan vagy súlyos gondatlansággal követi el a munkavállaló, méghozzá jelentős mértékben. Illetve olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.
Ez azt jelenti mondjuk, hogyha valaki ilyen magatartást tanúsít, hogy mit tudom, mondjuk elkésik folyamatosan például, most csak kérdezek, hogy melyek lehetnek ezek a magatartások? Vagy folyamatosan mondjuk nem teljesíti a vállalt határidőket esetleg, nem jön ki a kollégáival, ilyenek is játszanak egyébként néha az indoklásoknál?
Abszolút, tehát ugye itt első körben azt kell megnézni, hogy a kifogásolt magatartás, vagy az adott kötelezettségszegés az lényeges kötelezettség szegésnek minősül-e, tehát egy lényeges munkavállalói kötelezettség sérült-e adott esetben. Ugye az egyik leglényegesebb munkavállalói kötelezettség az a munkavégzés és rendelkezésre állási kötelezettség, amit értelemszerűen ugye azzal, hogy a munkavállaló nem jön dolgozni, és hozzáteszem, a távol maradását nem menti ki, azzal ezt a lényeges kötelezettségét ugye megszegi. A másik kérdés innentől kezdve már csak az, hogy ezt jelentős mértékben teszi. Van erre ítélkezési gyakorlat, hogy akár egynapos igazolatlan távollét már jelentős mértékűnek minősül, és ebből kifolyólag egy igazolatlan távollét, egy egynapos igazolatlan távollét is megalapozhatja a munkaviszony azonnali hatállyal történő megszüntetését.
Tehát felteszem, abban nem nagyon lehet belekötni, hogy soha nem tette be mondjuk a mosogatógépbe a kávés poharát az ebédlőben a cégnél, az nem tartozik ebbe a kategóriába nyilvánvalóan, de ami a munkáját befolyásolja, az egyértelműen igenis ez alá a hatály alá kell, hogy essék.
Hát nyilván meg kell nézni, hogy
milyen volt az a kávés csésze.
Ugye mik a munkaköri feladatai.
Persze.
Tehát vannak olyan cselekmények, amelyeket, hogyha egyszer követel, akkor nyilván ez nem fog megalapozni egy azonnali hatályú felmondást, de akár olyan esetekben is, amelynek az egyszeri elkövetése nem alapozna meg egy azonnali hatályú felmondást, hogyha ez ismételten megtörténik, és bizonyítható, hogy a munkáltató többször felhívta a munkavállaló figyelmét arra, hogy ezt ne így csináld, vagy neked ez is ez a kötelezettséged, csináld, de mégsem teszi, akkor akár még ilyen cselekmények esetében is felmerülhet az azonnali hatályú felmondásnak a lehetősége.
Egy picit merüljünk abba bele, hogy ugye itt a munkaszerződésekben, itt most már itt érintettük is talán, hogy ugye gyakran lehet olvasni ezt a példálózó felsorolást arról, hogy milyen esetekben is mondhat fel a munkáltató azonnali hatállyal a munkavállalónak. Itt most említettél már néhányat, de például az ügy megítélésénél mondjuk mi az, ami komolyabb súllyal esett alatba, és mi az, ami annyira nem.
Ugye ezekkel a felsorolásokkal gyakran lehet találkozni, tehát munkaszerződésekben viszonylag sokszor olvashatóak ilyen felsorolások. Ezek, én azt mondom, hogy iránymutatásnak jók, adnak a munkavállalónak elsősorban egy iránymutatást arra, hogy ha ez is ez történik, akkor igenis előfordulhat, hogy a munkáltató a munkaviszonyt azonnali hatállyal megszünteti. Ettől függetlenül én ezeket a felsorolásokat fenntartással kezelném, mert hogy a bíróságok is több ízben kimondták a döntéseikben, hogy persze bármit be lehet írni a munkaszerződésbe és ezekbe a felsorolásokba, de minden egyes esetben vizsgálni kell, hogy a törvényi feltételek fennállnak. Nagyon jó példa erre, ami szintén gyakran szerepel munkaszerződésekben, hogy mondjuk ha a munkavállaló egy hónapon belül háromszor késik, akkor a munkaviszony azonnali hatályú felmondása megszüntetésre kerül. Néhány évvel ezelőtt láttunk is egy ilyen pert, az ügy konkrétan arról szólt, hogy a munkavállaló valóban késett egy adott hónapon belül háromszor, azonban 8-10-15 perces késésekről beszéltünk. És a bíróság végezetül megállapította az azonnali hatályú felmondás jogellenességét, mert azt mondta a bíróság, hogy a törvényi feltételek nem adottak, vagyis ahhoz képest, hogy a munkavállaló 8 órát vagy 12 órát dolgozik, ehhez képest a 8 perces, 10 perces késés nem jelentős mértékű.
Nagyon érdekes. Én azt gondolnám, hogy pedig feketén-fehérre le van írva, hogy ha háromszor késel, akkor, és a bíróság ennek ellenére mégis. Tehát gondolom, itt akkor egy arányossági mérlegelés történt.
Bármit leírhatsz, csak ezeknek a törvényi feltételeknek teljesülniük kell, tehát meg kell nézni azt, hogy lényeges kötelezettség sérült-e a munkavállaló részéről, vagy sem, azt jelentős mértékben szegte el meg, és hogyha már itt valamelyik hiányzik, tehát nem lényeges kötelezettségről beszélünk, vagy lényeges kötelezettségről ugyan, de nem jelentős mértékű a kötelezettségszegés, akkor értelemszerűen a törvényi feltételek nem adottak, és ebből kifolyólag az azonnali hatályú felmondás sem lehet jogszerű.
Az a baj, ilyenkor mindig előjön belőlem a bozót harcos, és ez az örök munkavállaló oldalán történő szónoklás. Csak felteszem, a cégek, meg a munkaadók, ugye, amikor mondjuk 5 óra után még ott kell maradni 10 percet, fél órát, hogy elintézzünk, vagy épp befejezzünk egy adott ügyet, akkor ennyire nem veszik szigorúan azt a 8 percet, gondolom. Tehát akkor nem mondja senki azt 5-kor, 4-kor, fél 5-kor, kinek mikor ér véget a munkaidője, hogy hopp, tegye le mindenki a ceruzát, és mindenki jó utat érezze jól magát otthon, hanem akkor azt mondják, hogy jó, hát ez a plusz 10 perc, ez igazából semmiség, nem?
Hát igen.
De reggel 8-kor, viszont a 8-szor, a 8 percért már mondjuk 3-szor. És ilyenkor egyébként még ennek az esetnek, ha vissza tudod idézni, hogy mi volt a vége, ugye a bíróság akkor ezek szerint
jogellenesnek minősítette a munkaviszony megszüntetését, mert azt mondta, hogy nem adott a jelentős mérték, ami törvényi feltétel az azonnali hatályú felmondással szemben.
És ebben a konkrét esetben egyébként ilyenkor, amikor vissza kellett akkor ezek szerint venni, vagy nem tudom, majd elmondod, hogy mi lett a kifutása a dolognak, hogy kártérítést kapott, vagy elmaradt bért a dolgozó, aki nem került vissza a munkahelyére, vagy pedig visszakerült, és akkor dolgozott tovább együtt a céggel.
Nem, tehát, hogy hogyan tud ezt... nem kért a munkavállaló, tehát kártérítést kért, amire a munkatörvénykönyve lehetőséget biztosított, de máshol folytatta a szakmai pályafutását.
Máshol dolgozott tovább. Márkis, milyen lényeges kötelezettségek vannak még?
Lényeges kötelezettség ugye például az együttműködési kötelezettség, tehát nem vitás, hogy a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség mellett ez az egyik legfontosabb kötelezettsége a munkavállalónak. Ami ezzel kapcsolatosan érdekes, az a helyzet, vagy azok a viták, amikor a munkavállaló betegség miatt keresőképtelen állományban van. És ezzel kapcsolatosan első ránézése eltérő bírósági döntések születtek, mert sok perben ez vitás kérdés volt a felek között, hogy keresőképtelenség esetén együtt kell-e működnie a munkavállalónak a munkáltatóval, vagy sem. És mint mondtam, első ránézésre ellentétes ítéletek születtek ebben a kérdéskörben, hiszen voltak olyan ügyek, ahol a bíróságok megállapították, hogy a munkavállalónak semmilyen együttműködési kötelezettsége nincs betegség miatti keresőképtelenség ideje alatt, de ezzel szemben voltak olyan ügyek is, ahol a bíróság megállapította, hogy de igenis van együttműködési kötelezettsége a munkavállalónak, vannak, és hogyha megnézzük ezeket az egyes ügyeket, tehát jobban belemegyünk ezekbe, akkor viszont látjuk azt, hogy alapvetően az ítélkezési gyakorlatban nincs ellentmondás, tehát csak első ránézésre mondanak ellent egymásnak ezek az ügyek, mert hogy ha jobban megnézzük őket, akkor azt látjuk, hogy azokban az esetekben mondta ki a bíróság, hogy nincs együttműködési kötelezettség, ahol a munkáltató nem tudta igazolni azt, hogy a munkavállaló együttműködése a cég működése szempontjából feltétlenül szükséges, illetve azt látta a bíróság, hogy a munkavállaló igénybevétele az nem volt arányos. Mondok egy konkrét példát, ez is egy jogeset volt néhány évvel ezelőtt, a munkáltató egy belső vizsgálatot folytatott le, amellyel összefüggésben meg akarta hallgatni a munkavállalót. A munkavállaló a tervezett meghallgatása előtt egy-két nappal jelezte, hogy nem fog tudni eljönni erre a meghallgatásra, mert beteg. Munkáltató erre kiküldött egy amúgy több indokból álló felmondást, és az egyik indok az az volt, hogy azzal, hogy ő a megbeszélt vagy kitűzött időpontra nem jött el a meghallgatására, holott erről már legalább két hete tudott, ezért az együttműködési kötelezettségét megszegte. Ebben a perben konkrétan a bíróság kimondta, hogy a munkavállalónak ilyen jellegű együttműködési kötelezettsége nincs. Hát az, hogy most betegen végigbuszozzon a városon, vagy autózzon valahova, és órákon keresztül esetleg kitegye magát egy ilyen meghallgatásnak, ráadásul úgy, hogy a cég működése szempontjából ez nem volt fontos. Így a bíróság megállapította, hogy az együttműködési kötelezettség a munkavállaló részéről nem állt fent. Volt azonban olyan eset, ahol a munkavállaló ugye betegállományban volt, a munkáltató felhívta és belépési kódokat szeretett volna megtudni, és igazolni is tudta, hogy a cég működése szempontjából ezek a belépési kódok, jelszavak nagyon fontosak, és ezekkel csak a munkavállaló rendelkezett. A munkavállaló azonban elzárkózott attól, hogy együttműködjön a munkáltatóval, ugye azt mondta, hogy ő most beteg, hagyják békén, majd ha visszajött a betegállományról, akkor megosztja a munkáltatóval a kért információkat. A munkáltató szintén itt az együttműködési kötelezettség megszegésére alapozva kiadott egy azonnali hatályú felmondást, amellyel összefüggésben a bíróságok megállapították, hogy igenis jogszerű volt, hiszen a munkáltató ebben az esetben alá tudta támasztani, hogy a cég működése szempontjából igenis fontos lett volna, másrészt ugye olyan kis megterheléssel járt volna, vagy talán...
Hát persze, egyetlen... hát ez most sem ennyi, egy SMS-be át lehet küldeni.
Egy SMS-ben át lehet küldeni, vagy gyorsan telefonon bediktálni, persze. Tehát ennyi lett volna az egész. Tehát nem látták indokoltnak azt, hogy a munkavállaló az együttműködéstől elzárkózzon.
Mert nem mondom, hogy ha épp a műtőasztalon fekszik, akkor nem tudja bediktálni nyilván, de hogyha tényleg csak otthon van valaki betegen, akkor azért nem tudom, egy Facebook belépő kódot megmondani, nem gondolom. Eleve milyen viszony, vagy milyen munkaviszonyokat feltételez ez a háttérben egy ilyen szitu, nem, hogy dolgozom valahol, felhívnak a munkahelyemről, és azt mondom, nem. Én nem mondom meg a kódot.
De ilyen van.
Jó, tudom, csak hogy ez eleve már egy egész furcsa munkahelyi légkört feltételez. Márka, az egyébként még gyakori, régén hallottam ilyet, hogy valaki mondjuk betegállományban van, táppénzen otthon, és kiküldenek ellenőrizni, hogy valóban beteg vagy-e, valóban otthon fekszel-e, vagy pedig netán elmentél éppen horgászni.
Alapvetően igen, ez előfordul, és ilyenkor ugye a munkáltatók úgy ítélik meg, hogy itt a munkavállaló részéről valamilyen kötelezettség szegése történik, hiszen ha beteg, akkor otthon kell lennie, ez nem így van alapvetően. Tehát, hogyha valaki nem fekvőbeteg, hozzáteszem, ha fekvőbeteg, akkor is dönthet úgy, hogy nem otthon fekszik, hanem nem tudom, átmegy anyóshoz, befekszik ott, és akkor...
Na jó, de az mindjárt
adja,
az egy
hogy
dolog.
Tehát,
hogy,
rá.
Igen, az hogy döntöm el, hogy amit épp csinál a munkavállaló, a dolgozó otthon, az most arányban van az ő betegségével, vagy nincs, vagy nem tudom, hogy milyen mérlegelések vannak ezzel kapcsolatban.
Ugye ott kezdődik, hogy a munkavállaló nem köteles megosztani a munkáltatóval az, hogy milyen betegsége van. A munkáltatónak azonban, ha kételjei merülnek fel, lehetősége van felülvizsgálatot kérni.
Ilyenkor... És ilyenkor mi van? Ilyenkor az orvoshoz fordulnak, és az ad, vagy ellenőrzik az orvosnál, igen, hogy gyakorlatilag valóban volt-e itt önnél?
Az OET-nél lehet ezt kérni, ennek van egy eljárási illetéke. Nem egy nagy összeg, körülbelül 17 ezer forintról beszélünk, és akkor kiküldenek egy tiszti orvost, aki elbeszélget a házi orvossal, ha úgy érzi az OEP-es orvos, hogy kételyek állnak fenn, akkor ő is megvizsgálhatja a pácienst, de az esetek nagy részében ez ott meg szokott állni, hogy
megbeszélik az orvossal.
A házi orvossal, hogy mi történt, és akkor ennyi gyakorlatilag. De még egyszer mondom, ha nem fekvőbetegről beszélünk, akkor alapvetően annak semmi akadálya nincs, hogy elmenjen mondjuk a tópartra pecázni.
Tehát mondjuk én csak megfáztam, tüsszögök, köhögök mondjuk, lázas nem vagyok, de ezért nem megyek be, és az orvos ki is ír engem mondjuk táppénzre, nem megyek be dolgozni, ne fertőzzem a többieket, meg nem tudok, de cserébe mondjuk egy kellemes napsütéses délután van, és akkor én inkább kimegyek, úgy kúrálom magam a napon, hogy közben pecázok, akkor és jönnek ellenőrizni, akkor ezért engem érhet hátrány valamilyen szempontból?
Nem. 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 De mondok jobbat, pszichés dekompenzációval keresőképtelen állományba vesznek, az orvosod meg azt mondja, hogy lelkednek jót tenne a francia Riviera.
És vagy egy jó kis kerék, napsütéses kerékpáros túra a Balaton körül, vagy valami, és igazából igen. Betegállományban vagy, igen. De...
És jön a hír, mármint a munkáltató valakitől kapja a hírt, hogy Ákos Kámban biciklizik a parti sétányon.
Bárcsak.
Ugye ez sem üthet vissza a munkavállalóra, tehát hogyha az ő gyógyulását ez segíti, akkor ennek semmilyen akadálya nincs. Még egyszer mondom, ha a munkáltató úgy ítéli meg, hogy a munkavállaló valójában nem beteg, akkor ennek a felülvizsgálatát kérheti.
Értem. Tehát ha az én betegségemre a francia Riviera és a Michelin csillagos éttermek látogatása szolgál javító hatással, akkor ezt nem köthet bele senki.
Így van. Így van.
Jó de... tudni, hogy a munkatörvénykönyve véti ezeket a jogokat.
Igen. De nem is kell ilyen messze menni. Azért nincs értelme kimenni és ellenőrizni a munkavállalót, mert függetlenül attól, hogy nincs otthon, az nyilván nem azt jelenti, hogy akkor most a Balatonon nyaral éppen, vagy pecázni, mert
persze.
Az is lehet, hogy éppen kiugrott bevásárolni. Tehát a
igen. Hát az életszerű
napi teljesen. Teendőket, így van, ezeket intézi éppen, gyógyszertárban van.
Ha segíts abban most egy kicsit, hogy picit talán listázzunk, vagy ha vannak konkrét példáid, eseteid, vagy hogy miket lehet mérlegelni, mi az, ami igen, mi az, ami nem mondjuk, ami ilyen, bármilyen olyan magatartás, olyan viselkedés, ami megalapozhat egy azonnali hatályú felmondásnak. Tehát, hogy itt ebből, ha egy kicsit tudnánk mazsolázni, akkor ez lehet, hogy gyakorlati példákon keresztül ez jó lenne.
Ugye a szankcionálható magatartásoknál ugye első körben abból kell kiindulni, hogy a munkavállaló köteles megtartani azokat a normákat, amelyek a társadalmi együttélés kereteit határozzák meg. Gondolok itt ugye a kellő tiszteletre, kollégákkal, üzleti partnerekkel, felettesekkel szemben. Itt megint előjön ugye az együttműködési kötelezettség a munkatársakkal. Ezzel kapcsolatosan hadd meséljek el szintén egy néhány évvel ezelőtti jogesetet, ami arról szólt, hogy a munkavállaló a kollégákkal való kommunikációjában megfelelően gyakran használt azt a bizonyos B-betűs kötőszót.
Tehát, hogy káromkodott.
Igen.
Igen?
Igen, és ezt ugye sem a kollégák, sem a munkáltató nem tolerálta.
Gondolom figyelmeztették, hogy légy szíves, ezt ne csináld?
Figyelmeztették természetesen, nem de nem tudott kibújni a bőréből, tehát nem változott a helyzet, és a munkáltató végül azonnali hatállyal megszüntette a munkaviszonyt. Ami érdekes ezzel az üggyel összefüggésben az az, hogy a első fokon eljárt bíróság, vagy bíró, igazából nem is értette, hogy mi a probléma. Tehát jegyzőkönyvben ugyan nem került, de informálisan kifejtette a bíró, hogy alapvetően ő ezt nem is érti, mert ő maga is így beszél otthon a férjével, és hogy ez egy teljesen megszokott dolog, hogy az emberek lényegében
használják ezt a kifejezést.
Használják ezt a kifejezést. Éppen, hogy azt mondta ki, hogy ez egy hungarikum, amiért azért a munkavállalót kirúgni nem kellett
hát, volna. Hát ahogy Bödös Tibor mondta, ez a magyar nyelv gumipókja. Tehát, hogy ehhez tartja össze ez a B-betűs kifejezésünk, ez a púrhab, ami betölti az üres teret. Igen, tehát, hogy biztos, hogy használják sokan. Na és ennek akkor mi lett a folyamánya?
Az, hogy másodfokon azért már
értették, hogy miről van szó.
Így van, és nem osztották ezt az elsőfokú álláspontot, megváltoztatták az ítéletet, és természetesen megállapították, hogy abszolút jogszerű és indokolt volt a munkaviszonyi módon történő megszüntetés.
Tehát akkor a B megelő kollega az nehezményezte ezt, és bíróságra vitte ezt az ügyet. Érdekes.
Igen.
Érdekes,
igen. Hogy... Mert ugye ő is azt gondolta, hogy ez nem egy lényeges kötelezettségszegés, nem is jelentős mértékű, tehát hogy meg volt győződve arról, hogy, mert ugye nem tagadta alapvetően, hogy ő ezt a
csinálja, ja.
Használja rendszeresen, csak éppenséggel meg volt győződve arról, hogy az egyéb törvényi követelmények, mint a jelentős mérték, meg a lényeges kötelezettségszegés, ez nem állja meg a helyét, csak aztán mondom, másodfokon ezt végül is máshogyan gondolta.
Vannak-e még példáid? Mert ezek mindig izgalmasak, ezek a gyakorlati példák.
Van magatartásra nézve szintén egy néhány évvel ezelőtti jogeset, ahol egy cég vezérigazgatója és vezérigazgató helyettesek között rendszeresen szakmai konfliktus állt fenn, ami ahhoz vezetett, hogy a vezérigazgató helyettes, aki ugye a vezérigazgató döntéseivel sokszor nem értett egyet,
igen.
Nyíltan kollégák előtt megkérdőjelezte a vezérigazgató szakmaiságát, és annak érdekében, hogy a szakmai reputációját a cégen belül kollégák előtt a vezérigazgató helyreállíthassa, egy értekezletet hívott össze, amelyen részt vett a cég többi vezetője, illetve a vezérigazgató helyettesnek a közvetlen beosztottai. És az volt a vezérigazgató kérése a vezérigazgató helyettes felé, hogy akkor itt mindenki előtt nyilvánítsa ki egyértelműen azt, hogy ő a jövőben a cég érdekeit szem előtt tartva együtt akar működni a vezérigazgatóval, mert másként együtt dolgozni nem tudnak. Ezt a vezérigazgató helyettes meg is tette, tehát kinyilvánította, hogy természetesen ő a cég érdekeit szem előtt tartva szeretne együttműködni a vezérigazgatóval, és ennek tükrében fogja a jövőben végezni a munkáját. Ez a vezérigazgatónak nem volt elég, és végezetül még arra kérte a munkavállalót, hogy jó, ezt akkor így tudomásul vette, de valami biztatót mondjon, amire a vezérigazgató csak annyit mondott, hogy hajrá, Mari néni.
Mármint a helyettes mondta ezt, hogy hajrá, Mari néni.
Ja, bocsánat, igen. A helyettes. Aha.
És akkor ebbe belekötöttek, és akkor ez volt a felmondás alapja?
Igen, és akkor ugye a felmondás az...
Azt mondta, hogy hajrá, Mari néni, a teljes bord előtt.
Mindenki előtt.
Nagyon
mindenki
jó.
Előtt,
és... Mondjon valami biztatót. Ez egy klasszik, ez egy olyan magas labda volt, hogy én nem csodálom, hogy leütötte. Némi humorérzéke lehetett volna a vezetőnek.
Amúgy erről vitatkoztak a bíróság előtt a felek, ugye a vezérigazgató magára nézve ezt sértőnek vette, hogy őt ezzel a vezérigazgató helyettes megalázta mindenki előtt, palira vette, a vezérigazgató helyettes pedig ugye azzal érvelt lényegében, hogy ő ezt nem...
Ez egy humor, feloldani a feszültséget.
Pontosan, hogy ő is így akart kijönni ebből a számára kínos, kellemetlen helyzetből, hogy őt ugye itt a szőnyeg szélére állították lényegében.
Még azért ez egy elég kemény csörte lehetett ott a cégen belül, tehát azért ez, nem is tudom, hogy miért akarták ezt még erőltetni, hogy ők dolgozzanak együtt, mert ez valahogy nem tudom, benne volt a levegőben, csak így, ahogy elmeséled a sztorit is, hogy azért ez rossz vért szül, amikor két ilyen, nem tudom, dudás egy csárdában, ha igen, szabad ezt a hasonlatot idehozni erre, hát azért ez problémákat vethet fel.
Ja, igen.
És akkor mi lett a vége? Hogy ítélt a bíróság?
Sehogy, mert egyességet kötöttek végül a felek, tehát nem tudjuk, hogy a bíróság hogy ítélte volna meg az adott helyzetet, de mondom, érdekes az ügynek a megítélése abból a szempontjával, hogy jól lehetett látni azt, hogy miközben az egyik fél azzal érvelt, hogy igenis ez sértő, megalázó volt, a másik fél ugye meggyőzően adta elő a saját verziót, hogy nem ennek szánta, hanem ez tényleg egy ilyen humornak a helyzetet így feloldani.
Igen. Van. Hogyha van még eseted, akkor én szívesen fogadom, vagy szívesen meghallgatom, mert ezek jók, ezek a konkrét ügyek.
Van még egy magatartásra alapított azonnali hatályú felmondásos eset. Ez egy buszsofőr volt, aki egy szabálytalanul közlekedő autóst az X-edik keresztedésnél utolért, majd ugye számon kérte, hogy miért így vezet meg hogy folyamatosan gyakorlatilag veszélyezteti a forgalomban a forgalom többi résztvevőjét. Igen. Verbálisan egymásnak feszültek a felek, aminek az
elszabadultak
lett a
vélet.
Elszabadultak a szavak, a B betűs kötőszavak is többek között.
Igen.
És a történetnek az lett a vége, hogy a buszsofőr elővette a gázsprét és lefújta a szabálytalanul közlekedő másik felet.
És mi történt?
Lefújta, nyilván a munkáltató belső vizsgálatot indított. Ennek kapcsán ugye fény derült arra, hogy indokolatlan volt a gázspré használata, mert csak verbálisan feszültek egymásnak a felek, tehát nem volt támadás a másik fél részéről, ami mondjuk akár egy önvédelmet mondjuk megindokolt volna, és értelemszerűen a munkáltató a buszsofőr munkaviszonyát azonnali hatálya megszüntette. Hmm.
Tehát akkor gásprét használt index helyett, és ez is ilyen következményekkel jár. Milyen megítélés alá esnek azok az ügyek, ahol mondjuk bűncselekmény merül már fel, és a bűncselekmény elkövetésének csak a gyanúja is mondjuk belengi ezt az egész szituációt, de a munkavállalót nem ítélték el, vagy talán nem is indul ellene büntető eljárás, hanem csak egy ilyen feltételezés lebeg így az egész ügy és a munkaviszony körül. Ilyenkor mi történik, mi történhet?
Ugye bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja szigorúan körülhatárolt feltételek fennállása esetén megalapozhatja a munkaviszony megszüntetését azonnali hatállyal. Most értelemszerűen azokról az esetekről nem fogok beszélni, ahol nem csak, hogy elindult a büntető eljárás a munkavállalóval szemben, hanem őt jogerősen el is ítélték, hiszen itt egyértelmű
helyzet.
Ami azért ennél érdekesebb, azok az esetek, ahol a büntető eljárás ugyan elindul a munkavállalóval szemben, de mondjuk bűncselekmény hiányában
felmentik.
Igen, a hatóságok megszüntetik a munkavállalóval szembeni eljárást. Ugye ebben az esetben is azt mondják a bíróságok, hogy egyrészt vizsgálni kell, hogy a a munkavállaló által elkövetett cselekmény alkalmas-e a bizalom megingatására, és azt is vizsgálni kell mondjuk adott esetben, hogy rövid időn belül a körülményeket nem lehetett tisztázni. Nyilván annak is lehet jelentősége, hogy a munkavállaló mondjuk egy bizalmi munkakörben dolgozó munkavállaló, és ugye előzetes letartóztatásba helyezik, tehát erre is azt mondja a bíróság, ha bizalmi munkakörben dolgozik, előzetes letartóztatásba helyezik, akkor adott esetben is megalapozott lehet a munkaviszony azonnali hatállyal történő megszüntetése, még akkor is, hogyha esetleg a büntetőeljárást megszüntetik a munkavállalóval szemben is.
Tehát amikor mondjuk gyanúja merül fel valakivel, és egyáltalán akkor annak a hitelessége abban a munkakörben, annak az embernek, akivel szembe fölmerült valami gyanú, az mondjuk meginog, és mondjuk egy közösségnek is megrendül vele kapcsolatban a bizalma, mondjuk nem tudom, egy tanár, aki...
Érdekes kérdést feszegetsz, mert
gyerekekkel valóban... mondjuk nem úgy bánik, viselkedik.
Igen, vannak azok az esetek, ahol a bűncselekmény gyanúja ugyan felmerül, de mondjuk adott esetben
semmi nem lesz,
vagy konkrétum. Nem indul büntető eljárás, így van, ugye most említetted ezt az esetet, hogy mondjuk a testnevelés tanárról kiderül az új munkahelyén, hogy az előző munkahelyéről azért küldték el, mert gyerekekkel nem úgy viselkedett, ahogy kellett volna.
Mindig kötélre mászatta őket, és azt nem szerették, azt én se szerettem.
Igen.
Jó, tudom, de nyilván gondolom, nem tudom, lehet, hogy nem megfelelően beszélt velük, stb.
Hát, hogy testi fenyítést alkalmazott,
ilyen. Szigorúak szoktak lenni a tesi tanárok.
Így van, vagy ugye hallottunk már olyan esetről is, amikor a pénzszállító cégnél derült ki az egyik munkatársról, hogy korábban fennállt vele szemben a rablás gyanúja, mert hogy állítólag részt vett egy, még az előző cégnél dolgozva, összejátszott pénzrablókkal. Ugye jogerős ítéletek egyik ügyben sem születtek, ezek mindig nehéz esetek.
Hát igen, vagy munkáltatóként
hogy járjak el?
Igen, mert például, hogyha mondjuk valaki egy biztonsági őrt is alkalmaz, ez egy nehéz szitu, mert amikor, tehát egy biztonsági őrre, szegényre, ugye akkor van szükség, amikor baj van. Na most, amikor baj van, és neki fel kell lépnie valakivel szemben, az a valaki, akár ha indít egy ügyet, még lehet, hogy teljesen jogosan is lépett fel, de a bíróság valahogy a körülményeket vizsgálva másképp dönt, már is lesz egy előélete mondjuk ennek a biztonsági őrnek, és már is például nem tud úgy elhelyezkedni, mert elterjed róla az, hogy nem tudom mondjuk, hogy ő agresszív, holott csak hát határozottan lépett fel. Nyilván van, amikor agresszív, félreértés, és ne essék, tehát nem mentegetni akarom, csak hogy azért ez egy nagyon delikét szituáció, tehát ez egy érzékeny helyzet tud lenni, hogy az ember, mert ez nem csak egy sima konzervpakolás, például egy biztonsági szolgálat ellátása.
Hát abszolút, de ugye maradva az általad felhozott példánál, ugye a testnevelés tanár, vagy legyen egy sportedző, tehát amikor így munkáltatóként visszajut hozzád az az információ, hogy az előző munkahelyen gyerekeket bántalmazott, vagy molesztált akár. Ugye az első gondolat az, hogy és akkor ezt a szülők felé hogyan fogom adott esetben megvédeni, hogy itt áll munkaviszonyban, holott tudtunk arról, hogy csak ugye a probléma az az, hogy ha egy ilyen pletyka felmerül.
Hát erre nem lehet alapozva kirúgni senkit.
Hát és hogyan jársz utána? Ugye a hatóságok nem fognak neked információt adni. Igazából, ha végig gondolod, nincs lehetőséged arra, hogy meggyőződjél arról, hogy mondjuk adott esetben a munkavállalóval szemben az előző munkahelyén történtek miatt mondjuk akár csak folyamatban van egy büntetőeljárás.
Jó, de ilyenkor lehet, hogy mondjuk egy iskolánál föl lehet venni a másik igazgatóval talán a kapcsolatot, lehet, hogy vagy ők se adhatnak ki az GDPR, tehát nem adhatnak ki adatot?
Semmit.
Aha.
Semmit. Ez egy nagyon nehéz helyzet, és akkor ugye itt kell eldönteni, hogy jó, akkor ennek ellenére kirúgom-e a tanárt, megkockáztatva az, hogy kiderül mondjuk adott esetben, hogy semmit nem csinált.
Én iskolaigazgatóként ilyenkor mondjuk azt tenném, hogy azonnal, ha ez elterjed ez a pletyka, akkor én ezt így nyíltan a szónak abban az értelemben, hogy nem mondanám ki, de mondjuk elmondanám, hogy kedves gyerekek, mostantól szeretnénk a ti biztonságotokért, meg a szülők megnyugtatásáért sok mindent tenni az iskolában, egy panaszládát helyezünk el, ha bárkinek van bármi ennyi, akkor azt tegyek ki. És ezzel egy tök jól át lehetne világítani, egyrészt szerintem ez visszatartó erő, hogy tovább mondjuk ne beszéljen durván a gyerekekkel, maradjunk ennél az esetnél, hogy túl szigorú mondjuk egy testnevelő tanár, hogy egy kicsit kontrollálja, moderálja magát, mert tudja, hogy a gyerekeknek van lehetőség erről szólni, a szülők is megnyugszanak, mert hogy a gyerekek szólhatnak, és akkor talán így rendeződik a dolog, amúgy meg lehet, hogy az úriember fejéhez kap, és jó testnevelés órákat tart, és sorra nyerjük az országos futóversenyeket a későbbiekben, hogyha optimisten állunk hozzá.
Legyen így.
Így van, nem? Hát akkor ez működik-e. Márk, van-e előírt határidő, amelyen belül az azonnali hatályú felmondást azt közölni kell?
Van.
Tehát gondolom nem lehet várni egy magatartási probléma, vagy bármi üggyel kapcsolatban hónapokig, és azt mondom, hogy te 3 hónappal korábban azt csináltad, én most ezért azonnal kirúglak.
Nem, hát alapvetően ugye azonnali hatályú felmondást azt az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül, 15. De legfeljebb az ok bekövetkezésétől számított 1 éven belül, ugye vezetőállású munkavállalatnál ez 3 év, de amúgy 1 éven belül közölni kell, illetve bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elővüléséig lehet gyakorolni az azonnali hatályú felmondás okát. Ennek kapcsán viszont nagyon fontos azt megemlíteni, hogy ha én munkáltatóként bűncselekményre akarok hivatkozni azonnali hatályú felmondási okként, akkor nekem ehhez kell egy jogerős bírósági ítélet. Tehát én nem mondhatom hasraütésszerűen az, hogy te loptál, és akkor én büntethetőség elévüléséig gyakorolhatom az azonnali hatályú felmondás jogát. Itt is ugye amíg bíróság jogerősen nem mondja ki azt, hogy az illető lopott, addig legfeljebb ugye arra hivatkozva, hogy a munkáltató engedélye nélkül, ugye erről beszélgettünk.
Egyszer volt egy korábbi epizód, ahol mondtad, hogy loptak a munkatársak a raktárból, és a főnök amiatt rúgta ki őket, ugye, hogy loptak, holott az még nem volt bizonyítva, hogy loptak, csak az volt bizonyítható, hogy olyan eszközök voltak náluk engedély nélkül, amelyek nem lehettek volna. Nem?
Hát még
valami
az
hasonló.
Sem. Igen, még az sem.
Még az se sikerült. Ja.
De alapvetően...
Hallgassátok meg, vannak korábbi, azt hiszem, első vagy második epizódunkban beszéltünk
így van,
erről.
Így van. Alapvetően hivatkozhatok munkáltatóként arra, hogy engedély nélkül mondjuk hazavitte azt a nem tudom, bizonyos tárgyat, viszont itt akkor már nem bűncselekmény elkövetésére hivatkozik a munkáltató, és ebben az esetben ugye legfeljebb 1 éven belül az azonnali hatályú felmondást azt közölni kell.
Azon túl, hogy ezzel a munkaviszony a közléssel egyidejűleg, vagyis azonnali hatállyal szűnik meg, van-e egyéb kellemetlen jogkövetkezménye egy ilyen szituációnak?
Igen, például az, hogy adott esetben munkavállalóként elbukod a végkielégítésedet. Na most gondolj az arra, hogy 8, 10, 15, 20 éve dolgozol valahol, már végkielégítése lehetnél jogosult egy munkáltatói felmondás esetén. Hozzáteszem, hogy a munkáltató működésében rejlő okra alapított munkáltatói felmondás esetén, és akkor gyakorlatilag ezt a évek óta fennálló munkaviszonyodat, és ezzel együtt a végkielégítésednek a lehetőségét, azt eljátszod egy súlyos kötelezettségszegéssel, mert mondom, ebben az esetben a munkáltató ugye lényegében a végkielégítést nem köteles kifizetni.
Az azonnali hatályú felmondást ugye indokolni is kell, ugye ezeket már szintén említettük korábban is. Mi van azonban akkor, hogyha a munkáltató a jognyilatkozatában több indokot sorol fel, tehát ő úgy érzi, hogy őnek ezt nagyon-nagyon el kell magyarázni, és ezek közül néhány nem állja ki a próbát a bíróság előtt. Tehát, hogyha van egy felsorolásom, akkor mondjuk 5-ből 5-nek kell validnak lenni, vagy elég, ha 5-ből akár csak 1 is ül, és az alapján mondunk fel. Van-e bármi mozgástere például ilyenkor a munkavállalónak, azt mondván, hogy hát az a maradék 4, az bizony nem.
Nyilván egy bírósági perben a bíróság az összes felmondási indokot vizsgálni fogja. Ez amúgy igaz a felmondásra is, tehát a rendes felmondásra. Ugyanígy az azonnali hatályú felmondásnál, ha van 5 felmondási okom, akkor munkáltatóként mind az 5 felmondási okat meg kell tudnom alapvetően védeni, de hogyha mondjuk adott esetben az 5 felmondási okból 4-nél kiderül az, hogy nem felel meg a törvényi követelményeknek, mert nem lényeges kötelezettségszegésre hivatkoztam, vagy nem volt jelentős mértékű a kötelezettségszegés, vagy még csak nem is volt valós, amit én ott leírtam, viszont egyetlen egy okról kiderül, hogy teljes egészében megfelel a törvényi feltételeknek, akkor a felmondás megállja a helyét, mert a felmondás jogszerű.
Érdekes, akkor lehet, hogy érdemes csinálni egy ilyen 10-es listát ilyenkor, és akkor egy, hát ha bejön egy, nem? Tehát akkor ezzel lehet, hogy van, aki ezzel is él, ezzel a gyakorlattal?
Ezzel gyakran operálnak a munkáltatók. Igen, igen, hogy minél több indokot próbálnak felhozni azzal, hogy...
Hát ha bejön egy.
Egy csak bejön.
Rafinált.
Egyel csak befutunk.
Igen. Számít-e, ha a munkavállaló például várandósága miatt felmondási védelem alatt áll, akkor ez hogyan kapcsolódik, hogyan köthető össze az azonnali hatályú felmondással?
Nem, azonnali hatályú felmondás esetében nem, tehát gyakorlatilag a várandóság, ami valóban egy felmondási védelmet az, értelemszerűen csak a felmondással, vagy ahogy régen hívtuk, rendes felmondással szemben nyújt védelmet, munkajogi védelmet a munkavállaló számára, azonnali hatályú felmondással szemben nem. Ugye itt az az alapfilozófia, vagy az alapelképzelés, hogy ha már olyan súlyú a kötelezettségszegés, akkor ne akarjuk a munkavállalót megvédeni munkajogi szempontból, hanem legyen lehetőség arra, hogy a munkáltató egy ilyen munkavállalótól megváljon.
Az viszont egy érdekes, csak így fölmerül bennem most ebben az esetben, hogyha valaki mondjuk várandós, akkor neki azt, és azt szeretné ugye, hogy ez alá a védettség alá essék, akkor ezt be kell-e már jelenteni, tehát a munkaadónak tudomással kell-e bírnia mondjuk egy korai szakaszú várandóságról, és ennek tudatában kell mondjuk a munkaviszonyról döntenie, hogy felmondom, nem mondom, vagy pedig elég, ha csak mondjuk ő ezt a bíróságon már, ha nehezményezi, és hozzá, hogy akkor én már mondjuk nem tudom, 6 hetesen várandós voltam, de még ez nyilván nem látszott rajtam, a munkahelyem nem tudott róla, csak én tudtam róla. Ilyen játék van, vagy ilyen gyakorlat előfordul, vagy fordulhat?
Kicsit vissza kell mennünk a múltba, és ugye itt áttevezünk a felmondás vizeire, el az azonnali hatályú felmondástól, de érdekes a kérdés, menjünk is bele egy picit. Ugye a régi munkatörvénykönyvet, tehát az 1992-es igen. MT, ami 2012. július 1-ig volt hatályban, általános jelleggel felmondási védelem alá helyezte a várandós munkavállalókat, ami még a régi MT alatt olyan helyzeteket idézett elő, amikor a munkáltató mondjuk egy átszervezésre hivatkozva, létszámcsökkentésre hivatkozva megszüntette a munkavállaló munkaviszonyát, munkavállaló ezt követően ugye részesült abban az örömhírben, hogy várandós, amit még a felmondás pillanatában, amiről nem tudott, és gyakorlatilag megtámadhatta a bíróság előtt a felmondást azzal, hogy akkor, amikor a munkáltató vele a felmondást közölte, akkor ő már bizonyítottan 3 hetes, 1 hónapos terhes volt. Ugye itt a bíróságoknak nem volt mozgástere, a régi szabályozás szerint ugye meg kellett állapítani a felmondás jogellenességét, és ezzel együtt ugye a kártérítési igényt a munkavállaló számára meg kellett ítélni. Ezen annyiban próbált változtatni a jogalkotó az új MT, tehát a 2012-es MT hatályba lépésével, hogy az eredeti szabályozás még úgy szólt, hogy a munkavállaló abban az esetben részesülhet munkajogi védelemben, várandósága esetén, ha a munkáltatót erről előzetesen tájékoztatja. Csak hogy 2017-ben az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy a várandóság egy olyan személyes, vagy személyhez fűződő információ, egy olyan szenzitív információ, amit a munkavállalónak előzetesen a munkáltatóval megosztania nem kell. Ezért ezt követően ugye az Alkotmánybíróság döntésének hatására a munkatörvénykönyvét módosították, az előzetesen szócskát kivették, és lényegében ez most úgy néz ki, hogyha a munkáltató felmond egy munkavállalónak, aki várandós, akkor a munkavállalónak lehetősége van akár ugye a felmondás közlését követően is tájékoztatni a munkáltatót arról, hogy figyelj, én várandós vagyok, a felmondás így nem lesz jogszerű. És ebben az esetben a törvény 15 napos határidőt biztosít a munkáltató számára, hogy a felmondást egy oldalon visszavonja.
Uh-huh. Érdekes. Jó, ez legalább jó tudni, hogy ez hogyan működik most így a gyakorlatban. Azt gondolom, hogy érdekes szituáció. Köszönöm szépen ezeket az izgalmas esettanulmányokat is, amelyek a gyakorlatból érkeztek. Ezeket mindig jó hallani, mert az ember, amikor így elgondolja, és nem is gondolnám amúgy, hogy valóban mennyi sok eset fordulhat meg a bíróságon, mennyi sok olyan történet, ami néha drámába való, és néha akár egy színpadra is föl lehetne vinni, hogy milyen komoly emberi küzdelmek mennek pro és kontra, munkavállalók, harcok ide-oda, csak az igazgató és igazgató helyettes közötti küzdelem, és hogy ennek milyen kifutásai vannak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy egy kicsit ezekről is beszélgettünk, és várjuk a továbbiakban is az izgalmas történeteket a következő epizódra. Most mindenkinek köszönjük a figyelmet, ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, jelöljétek be az értesítéseket is, és így folyamatosan értesültek arról, hogy újabb és újabb epizódok kerülnek ki erre a csatornára. Márk, köszönöm szépen a beszélgetést.
Ákos, köszönöm én is.
Reggeli műszak. Munkajogi podcast. Goda Márkkal.
Esperes Stúdió.